lehetett. A negyed fő utcájának vallásos ortodox zsidó közösségét kiszolgáló áruházhoz 15 tűzoltó autó és 100-nál több tűzoltó vonult ki. A környező utcákat lezárták, több közeli épületből evakuálták a lakókat. Végül az időjárásról. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Beslin Anita.
Esztergomban idén is megtartották a Szép Magyar Beszédverseny országos döntőjét. A Kazinczy Ferencről elnevezett megmérettetésen a hazai és a határon túli egyetemek legjobbjai vettek részt. A verseny célja a beszédkultúra fejlesztése, az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a tiszta kiejtésű, kifejező beszéd iránti igényességet. De hogyan lehet ezt manapság megvalósítani? Melyek a Szép Magyar Beszéd jellemzői? Mi mindenre kell odafigyelni, amikor közönség előtt olvasunk fel egy-egy szöveget? S hogyan kell a Kazinczy versenyre felkészülni? A felfedező mai műsorában ezekre a kérdésekre kaphatnak választ. Köszöntöm Önöket! Kodály Zoltán nem csak a zenei nevelés iránt volt elkötelezett. Különböző kulturális fórumokon aktívan vett részt a nyelvi és nyelvhasználati jelenségek felfedezésében és elemzésében. Mint zeneszerző, énekelt kompozícióiban a szó erejét, a nyelv hangzását, zeneiségét, ritmikáját rendkívül fontosnak tartotta. A magyar beszéd szépségére, kiejtésének tisztaságára nem csupán kórusvezetőket és énekeseket figyelmeztetett. Az egész pedagógus társadalmat arra sarkalta, hogy, ahogy ő fogalmazott, vessünk gátat kiejtésünk romlásának. 1939-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ő felhívására rendeztek először kiejtési versenyt. Ezt a kezdeményezést újította meg később Pécsi Blanka, aki amellett, hogy a színművészeket, valamint a rádióban, televízióban megszólaló bemondókat, műsorvezetőket a Szép Magyar Beszédre ösztönözte, ugyanarra buzdította a magyar tanuló ifjúságot is. 1965-ben hirdették meg első ízben a Szép Magyar Beszéd versenyét középiskolásoknak. A pedagógus jelöltek pedig először 1973-ban Pécset vehettek részt a Kazinczy versenyen. De folytassa a történetet dr. Nemesi Attila László nyelvész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának dékán helyettese, aki szervezőként és zsűritagként is részt vett az Esztergomban május 8-án megrendezett országos versenyen. Még akkor kértem beszélgetésre, amikor gyülekeztek a versenyzők.
1973-ban, amikor elindult ez a verseny, még különböző helyszíneken rendezték meg, más-más felsőoktatási intézményben, minden évben, általában 30-40 versenyző részvételével.
És akkor még csak a pedagógus jelöltek vettek ezen részt, ugye?
Valóban, azóta azért ez a lehetőség kinyílt a joghallgatók és a teológus hallgatók számára is. Ez is az oka annak, hogy idén 51 versenyzőt köszönhetünk majd, 51 versenyzőt fogunk meghallgatni. Önmagában ez a két szám, hogy 54. alkalommal és 51 versenyző nagyon sokat elmond ennek a versenynek a helyéről. Mondhatjuk, hogy nem csak a felsőoktatásban, hanem a magyar kultúra egészében.
És nem is csak magyarországi egyetemek, főiskolák hallgatói vesznek részt ezen a megmérettetésen.
Valóban sokan messziről jönnek és szépen felkészülnek, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Erdélyből is érkeznek versenyzőink. Ez mindig színesíti a mezőnyt és nyelvjárási színeket is belevisz a versenybe, ami a Szép Magyar Beszédnek ugyanúgy része, mint a standard vagy standard magyar kiejtés. ez a jelentkezői létszám pontosan mutatja, hogy tanárok generációi tartják fontosnak, írják be előre a naptárukba ezeket a dátumokat, megrendezik a helyi versenyeket minden felsőoktatási intézményben. Esemény az, amikor az ottani jelöltek megmérkőznek egymásra, és kiválasztják azt az egy versenyzőt. Sokszor ez nagyon nehéz feladat, hiszen nem csak itt az országos döntőn nehéz kiválasztani, hogy a sok kiváló előadó közül ki a legjobb, hanem már a helyi versenyeken is nehéz kérdés az, hogy ki a jól felkészült és szavaló verseny háttérrel, vagy más anyanyelvi versenyeken való rutinnal rendelkező jelentkezők közül ki az, aki képviselheti a saját intézményét. Ez rang.
Persze az a rutin, ami mondjuk egy versmondó versenyen fontos, és ami ott kívánatos, az messzire van a Szép Magyar Beszéd versenyétől, mert tudom, hogy mindig ügyelnek arra a tanárok, hogy nehogy színészi alakítás kerüljön az átélt beszéd mellé.
Igen, más a műfaj, és ehhez más előadói készségek és tulajdonságok szükségeltetnek. Valóban a színpadiasság ez esetben nem kívánatos. Hát Kazinczy a szín, a csínt, a tüzet keresi a versben, mi is keressük a színt, a csínt, a tüzet, de a prózában és ennek az értő közvetítésében, és írói érdem az is, hogy kiknek a szövegei kerülnek be a versenybe, hiszen az első forduló a jelentkezők szabad választását mutatja, és azért színes, mert nagyon sok gondolatgazdag szöveget hallgathatunk meg kiváló magyar prózaíróktól, esszéistáktól, míg a második fordulóban ugyanazt a szöveget kell mindenkinek előadni, és azt gondolhatná talán egy kívülálló, hogy 51-szer végighallgatni a zsűrinek ugyanazt a szöveget, hát ez valóban emberpróbál, és hogyan lehet különbséget tenni. Nagyon könnyen, tehát nagyon érdekes tapasztalat az, hogy a második fordulóban, amikor ugyanazt a szöveget kell felolvasni, nincs két egyforma előadás, és sokszor jobban kijönnek az értelmezésbeli előadói különbségek, mint otthon begyakorolt, felkészülten előadott szöveg esetében.
Többször volt, hogy ön is indított hallgatót.
Valóban, és voltam olyan szerencsés, hogy kiváló hallgatóink közül kikerültek, díjazottak, volt első helyezett hallgatóm is. Az elmúlt években viszont már, mint zsűritag, igyekszem megtartani az ilyenkor elvárható korrekt távolságtartás. Zsűritagként saját versenyzőt nem indítok. 2015 óta rendezzük mi ezt a versenyt, és a kezdetektől kedves tisztem az, hogy a versenyt megnyissam a rendező intézmény képviseletében és a Pázmány Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának magyar nyelvészeti tanszékét vezetve, tehát mindenképpen szívügyemként gondozva ezt a versenyt részt vehetek a bírálatban. Heten vagyunk a zsűriben, ez nagyon fontos, hogy minél több tagú legyen a zsűri, hiszen az esetleges szubjektív értékelési elemek így kioltják egymást, és a végén valóban elmondhatjuk azt, hogy aki első három helyezett lesz, aki Kazinczy éremben részesül, az mindannyiunk véleménye alapján méltó erre.
Nemesi Attila László nyelvészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán helyettesét, az esztergomi Kazinczy verseny egyik szervezőjét hallották. Maros Anna, honnan érkezett az esztergomi Szép Magyar Beszéd versenyre?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkeztem. Angol kultúra és nyelvtanára, illetve magyar tanárnak tanulok.
Gyakorta szerepel hasonló megmérettetésen?
Ez volt az első alkalom, hogy a Kazinczy versenyen kipróbálhattam magamat, és nagyon nagy élmény volt számomra.
Milyen szöveggel jött?
Makai Idának a Mit jelent nekem ez a nyelv című írását hoztam magammal, aminek az értelmezése egy nagyon szép feladat volt. Pontosan azt fogalmazta meg a szerző, ami úgy mélyen a lelkemben volt arról, hogy mit is gondolok a nyelvünkről.
Mit gondol a nyelvről?
alapvetően nagyon szervesen összekapcsolódik azzal, ahogy gondolkodom, ahogy a világot látom, és azáltal, hogy magyarnak születtem, és magyarul tanultam meg elsősorban, ez az, ahogyan érzékelni tudom mindazt, ami körülvesz engem a külvilágban, és ami a lelkemben is történik.
Néhány szót a szerepléséről is mondjon.
Amikor az elején elgondolkodtam azon, hogy mi is fog rám várni, akkor próbáltam ezt az egészet arról az oldalról megközelíteni, hogy ez most egy tapasztalatszerzés lesz számomra, és hiába versenykörülmények határolják be ezt a versenyt, mégis azt éreztem, hogy most ez egy olyan lépés, amit hogyha megteszek, akkor azzal gazdagodni fogok, és ezt abszolút sikerült megtapasztalnom, és rendkívül jó volt látni ennyire sok színvonalas felolvasást, és találkozni rengeteg különböző fél emberrel. Úgyhogy ez hatalmas élmény volt számomra. Ezen kívül a kötelező szöveggel, amikor találkoztam, akkor először egy kicsit talán döbbenet is lett úrá rajtam, de sikerült megbarátkoznom mind a szöveggel, mind pedig a mögötte lévő jelentéssel is.
De a döbbenet az miből fakadt? Nehéz volt?
Nagyon sokszor, nagyon körülményesen voltak megfogalmazva a mondatok, és így sokat gondolkodtam azon, hogy mire gondolok, miközben olvasok, és hogyan interpretálom ezt magamban.
Kihez van szerencsém?
Tóth Lőrinc Ágoston vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának kommunikáció és médiatudomány szakos első éves hallgatója.
Feltételezem, hogy nem ez az első Kazinczy versenye. Úgy tűnt a szövegértelmezéséből, a megszólalásából, hogy ilyen versenyen szerepelt máskor is.
Valóban, általános iskolában is szerepeltem már, mind megyei, mind országos viszonylatban, illetve utoljára 9. gimnazista koromban próbálkoztam meg, akkor ugye 2022-ben az országos döntőbe jutottam, úgyhogy a megyei fordulóban első helyezést értem el, és az országos fordulót ugye Győrben rendezték meg, ahol az Anyanyelvápolók Szövetségének díját nyertem el. Kazinczy érmet azt általános iskolában már szereztem, bronz fokozatot.
Milyen szöveget hozott most az esztergomi versenyre?
Benedekelek unokámnak ezt a szöveget hoztam el magammal. Hogy miért pont ezt a szöveget választottam? Egyrészt én azt gondolom, hogy különösen az elmúlt időszakban a tartalma aktuálissá vált, amikor a szeretet hatalmára kell felhívni a figyelmet, a hatalom szeretete helyett, amikor egy kicsit le kell csendesedni.
Hogy tetszett a kötelező szöveg, amit itt vehetett kézbe, és 20 perce volt felkészülni?
Én sokkal rosszabbra számítottam, de lehet, hogy amiatt, hogy bennem van az az alapelv, hogy reméld a legjobbat, készülj a legrosszabbra. Tőlem ugye nem állt már távol a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny és ezeknek a keretei, azonban mégis benne van az emberben mindig egy egészséges izgalom, hogy milyen szöveget fog majd kapni, és ugye időkeret áll rendelkezésre, még erre fel tud készülni, még például mondjuk egy szabadon választott szöveget azért hetekig tud gyakorolni, és azért nyilvánvalóan talán ebben a második fordulóban itt körvonalazódik ki még inkább az, hogy ki az, aki valóban megértette, hogy mi annak a lényege, amit például Vaha Imre is említett már a Szövegtolmácsolás hibáiról című művében, hogy nem csak szépen kell a papírra leírt gondolatokat átadni, hanem okosan úgy, hogy azok ne csak a hallgató füléhez, hanem az elméhez és a szívéhez is eljussanak. És szerintem ez kell, hogy legyen az ars poetikája, ha szabad így fogalmaznom, mindenkinek, aki arra vállalkozik, hogy ezen a versenyen megméretteti magát és egy szöveget megpróbál hülyen átadni, természetesen betartva a Szép Magyar Beszéd versenynek az írott és íratlan szabályait is, de leginkább saját magát hozni ezekben a szövegekben.
Judit professzor asszony a zsűri elnökeként átadta a Kazinczy érmeket, de akkor most arra kérem, hogy vonjunk mérleget, hogyan sikerült az idei verseny, hogyan szerepeltek a hallgatók?
Az idei verseny a korábbi évekhez képest is kiemelkedő verseny volt, azt gondolom. Nagyon tehetséges hallgatók szoktak minden évben ezen a Kazinczy döntőn részt venni, de az idén különösen azok voltak. Nagyon örült a zsűri, hogy idén még enyhébb beszédhibákkal sem találkoztunk, tehát nagyon szépen artikuláltak a hallgatók, nagyon szépen olvastak, és nagyon jó szövegeket választottak.
Mi mindenre figyeltek? Mik a kritériumok?
Az egyik legfontosabb szempont az artikuláció tisztasága. Értelemszerűen kazinci érmet olyanoknak adunk, akiknek nincsen valami artikulációs zavaruk, vagy beszédhibájuk. A másik nagyon fontos szempont, hogy értő-értető legyen a felolvasás. A felolvasó értelmezni tudja a szöveget, és át is tudja adni azt, hogy miről szól az a szöveg, hogy a hallgatóság számára is élvezhető legyen. Nagyon jól választottak a hallgatók szövegeket. Elő szokott fordulni a versenyen, amikor valami olyan nehéz szöveget választanak, amit nehéz felolvasniuk. Most is volt olyan, ami nem volt könnyű az olvasás szempontjából, de tartalmilag tényleg elvarázsolták a hallgatóságot, és ennek külön örültünk.
A kötelező szöveg Pilinszky János csodaszép eszéje volt, amelyet nem volt könnyű megoldani.
Igen, minden évben úgy választjuk ki a kötelező szöveget, hogy ne legyen túl könnyű, mert akkor nem tudnánk rangsort felállítani a verseny között. Tehát figyelünk arra, hogy nyilván értelmezhető legyen 20 perc alatt is a szöveg, de azért valóban olyan mondatok legyenek benne, olyan beékelések, vagy akár kérdések, vagy akár olyan tartalma legyen a szövegnek, amit idézőjelben kell olvasni, amiből kiderül az, hogy ki az, aki tényleg jó felolvasó és megérdemli ezt a kazinci érmet. Ugye minden egyetemről megvan szabva, hogy hány fő jöhet ez az adott egyetemeknek a nagyságától, mert olyan értelemben nagyságát, hogy hallgatói létszámától is függ, és akik egy adott évben nyernek kazinci érmet, azokból az intézményekből plusz egy fő is jöhet, ezért vagyunk ilyen sokan, de mi nagyon örülünk ennek, hogy ilyen sok hallgató még mindig fontosnak tartja a szép magyar beszédet.
Professzor asszony nyelvkutatóként mit gondol a ma embere, hogyan beszél, egyáltalán akar-e szépen beszélni, és tud-e?
Én szerintem ez nagyon változó. Azt nagyon fontosnak tartom a kommunikációban, hogy úgy beszéljünk, hogy a másik megértse. Tehát a nyelv változik, nyilvánvalóan változik valamelyest a kiejtés is, változik a habitusunk, nagyon sokfélék vagyunk. Azt mindig füled gyönyörkedtető, hogyha valaki különösen szépen artikulál, különösen szépen beszél, de nyilván egy átlagos beszélő nem fog feltétlenül kazinci érmet nyerni. Ugyanakkor arra mindig törekedni kell, hogy megértsük egymást, hogy a hallgató számára könnyen érthető legyen ez, amit mondunk.
Tóth Erzsébet, kiviszi át. Részletek. Amikor két évtizede önfeledten belekezdtem valamelyik Nagy László versbe, vagy ha tanácstalanul mormolni kezdtem, kiviszi át fogában tartva, könnyen megkaptam. Nyugodj le, senki. Senki nem viszi át. Sokszor így folytatták. Kiviszi le? Ez itt a kérdés. Mármint a szemetet, mert szemét az volt bőven már akkor is. De szerelem, hűség, tisztaság, gyémántkeménységű tisztesség. Ugyan, amikor Nagy László földi vonulása véget ért, hamar fölzúgott a kételkedő kórusa. Nem korszerű, a vers ma nem így szól. A léha korszellem megzörgette bádok harangjait az időtlenül ragyogó fölött. Hiszen mit mutat föl, mit tart fényben Nagy László? Mi az, amit szelíd kérlelhetetlenséggel feladatul állít elénk? Tisztának a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben. Ámen.
És aki ezt a gyönyörű részletet felolvasta Tóth Erzsébet írásából, Vajda Noa Pálma, a 2026. évi esztergomi Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny abszolút győztese, és találkozott, beszéltünk meg itt a tanárnővel, akit csak békési tanárnőként emlegetnek a hallgatói, dr. Békésiné, dr. Fejes Katalin, aki büszke nyilvánvalóan, hiszen Noa mellett Szalai Patrícia is érmes lett ezen a versenyen. Hogyan készíti fel a tanár jól a hallgatót?
Jól fölkészíteni úgy lehet, ha eleve a hallgatóban megvan az a képesség. Egyrészt az artikulációs bázisa jól működik, érzi a szöveget, jó a hangszíne, megfelelő hangerővel tud beszélni, és talán, amit végül mondok, de nagyon fontos, hogy legyen benne empátia a szöveg tartalma iránt.
Tehát fontos az, hogy illeszkedjék az ő személyiségéhez?
Hogyne, hogyne. Ha nincs megfelelő harmóniában az ő adottsága azzal a szöveggel, amit be akar mutatni, meg lehet tanítani, el lehet érni, hogy szabatosan, jól olvassa föl, de hiányozni fog a személyiség mögüle. És ennek megfelelően választottam például éppen Vajdano a Pálma számára, Tóth Erzsébetnek ezt a régen írt szövegét, de azt hiszem, hogy emberi szempontból ma is hihetetlenül aktuális. Ráadásul olyan szövegtagolási megoldások vannak benne, meg olyan belső szövegjelölések a dallamív alakításra, a szólamoknak a megszólaltatására szerkezetileg is, és központozásilag is, hogy alkalma van a fölolvasónak megmutatni, hogy mit tud a szöveggel kezdeni. Ebben a szövegben is, éppen itt a záró részben van egy nagyon szép mondat, tisztának a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben, ámen. És első olvasásra a hallgató is jól érezte, hogy van a magyar mondatszerkezetnek egy olyan szabálya, hogy egy fordított szórendű igei állítmány előtt tipikusan fókuszpozíció, azaz főhangsúlyos helyzet van. Ezért kapásból úgy olvasta föl, hogy tisztának a tisztát őrizzük meg, óvjuk az időben, stb. De ha az ember belegondol a tartalomba, akkor a piszkosat nem lehet tisztának megőrizni, tehát itt valóban csak témáról van szó, hogy tisztának a tisztát őrizzük meg, ne hagyjuk, hogy idézőjelben elpiszkolódjon az, ami tiszta, és itt arról van szó, hogy azért van fordított szórendű igei állítmányunk, mert egyben fölszólítás van, tehát fölszólító módban van, eleve fordított szórendű lenne, tehát jól kell a tartalomra összpontosítani ahhoz, hogy jó elemet emeljünk ki hangsúlyozásban is.
És Patriciához milyen szöveg illet leginkább?
Mint leendő tanárhoz, mert ő itt tanárszakos az egyetemünkön, Szabó Magdától választottam az Egy kutya meg egy bika című szép kis esszéjét, amely két fő részből áll, és mi a bikáról szóló részletet választottuk, amely így indul, hogy mindig tanár akartam lenni, az is lettem. És nagyon szépen írja meg, hogy egy kisgyerek a maga szempontja szerint tud nézni egy történetet, egy képet, és el kell fogadnunk, hogy az ő kis lelkével mit választ. Ez egy dolgozatírási téma, a Toldi bikáról szóló részlete, és nagyon emberien mutatja be a tanárt, hogy hogyan gondolkodik a kis tanítványának a dolgozatáról, amikor javítja. És nagyon illet Patriciának, és Szabó Magdát is nagyon szeretem. Érdemes a Merci Monsieur kötetét elolvasgatni, sokat tanulhat belőle az ember.
Akkor, amikor a szabadon választott szöveget viszi egy ilyen versenyre a hallgató, akkor a felkészítés az nagyon sokat számít, hiszen ez egy szakmai műhely, amiben a két bölcsész hallgatónak része volt, de amikor a kötelező szöveget kell értelmezni, az azért feladhatja a leckét. És most Szalai Patriciát, a másik Kazinczy érmest kérdezem, hogy mi is volt ez a kötelező szöveg, és mi volt a nehézsége, hogyan kezdett neki?
A kötelező olvasmány Pilinszky Jánostól Simon Péter volt, és úgy kezdtem neki, ahogy a tanárnő azt nekünk felvezette itt a gyakorlás alatt, hogy mindig a szöveget egészében először nézzük át, aztán szavanként, és aztán próbáljuk meg megtalálni az íveket, illetve az artikulációra nagyon kell figyelni, hogy érthető legyen, amikor azt felolvassuk. És
meg nyilván a szövegértés, hát az a legfontosabb, mert hogyha nem érthető a mi számunkra, akkor hogyan tudnánk másnak tolmácsolni?
Igen, egyértelmű értelemben ez egy minimális nehézség tud lenni, amikor egy új szöveget kapunk, hiszen szerintem mondhatom, hogy egyikünk sem olvasta még előzőleg ezt a művet, és úgy, hogy egy könyvtárba vagyunk téve egy helyre, ott egymagunk, de igazából mégiscsak csömbben kellene lenni, hogy többieket sem zavarjuk a másik sarokból, akkor nem olyan egyszerű elgyakorolni, mert valamilyen szinten halkan kell, de mégis az artikulációt át kell gyakorolni, érteni kell a szöveget, de úgy kell elgyakorolni, hogy aztán az embereknek át tudjuk adni.
Noa, amikor a kötelező szöveget a kezébe kapta, akkor vajon segítségül vette a ceruzát, és jelölgetette, hogy főhangsúly, mellékhangsúly, tartok szünetet, avagy sem?
Persze, szerintem nagyon sokat segít az, hogyha látjuk magunk előtt, és vizualizáljuk azt, hogy mit hogyan szeretnénk felolvasni. Én különösképp nem firkáltam tele a lapomat, ahol nem volt egyértelmű, hogy mi is a hangsúlyosabb, ott bejelölgettem, hogy jó, ez lesz a hangsúlyos, hol kell levinnem a hanglejtést, vagy hol kell fölvinnem. Szóval voltak, amiket bejelöltem, de nem túlzottan. Nem szeretek ráfeszülni, mert akkor nem lesz jó. Ráérzek 20 perc után, remélhetőleg.
De egyébként ez egyáltalán nem volt könnyű szöveg, tehát voltak közbeiktatott gondolatok, nem is egyszer, sőt több is egymás után.
Én pont az ellentétje vagyok Noának, én telefirkálom a papírt, nagyon szeretek jegyzetelni, én azt is bejelölöm, hogy mikor szükséges felnézni a közönség felé, ezt egy pici szemecskével szoktam jelölni, és színeket is használok, nekem ez, ami működni szokott, és a kötelezőnél is ezt használtam, hogy belefirkáltam, belerajzoltam, bekarikáztam, amit úgy éreztem, hogy hangsúlyosabb kellene, hogy legyen, nekem például ez működik.
Ismét tanárnőt szólítom meg, hány kazincérmes hallgatója is van?
48. És 48 éve vagyok az egyetemen, 46 év óta készítek föl hallgatókat, és a legnagyobb ajándék, amikor visszajönnek a versenyről, és látom az arcukon az örömöt, hogy érdemes volt végig csinálni a fölkészítő munkát, és hogy beért az eredménye. Ennél nagyobb örömöt szerintem egy tanár nem is kívánhat magának.
A Kazinci versenyre készülőket a Szegedi Tudományegyetemen oktató dr. Békéséné dr. Fejes Katalin egyetemi magántanár látta el hasznos tanácsokkal. Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Felsőoktatási Intézmények Szép Magyar Beszéd versenyének esztergomi döntőjéről adtunk hírt. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a felfedező mai szerkesztője, Beslin Anita. Hamarosan a krónika következik.